A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. Visithargita.ro.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. December 18-a a Nemzeti Kisebbségek Napja Romániában. Az országban 20 nemzeti közösség él, akik mind román állampolgárok. Jogaik azonban nem minden esetben azonosak a többségi nemzet jogaival. A kisebbségi létről, a nemzeti közösségek elfogadásáról, diszkriminációról, a diszkrimináció ellenes tanács tevékenységéről szólunk mai műsorunkban. Meghívottam a diszkrimináció ellenes tanács jogásza, a testület korábbi tagja, Haller István, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. December 18-a tehát a kisebbségek napja, ma talán egy kicsit jobban odafigyel a többségi nemzet a kisebbségi közösségekre, de hogyan értékeli, milyen ma a kisebbségek helyzete Romániában?
Viszonyítás kérdése. Attól függ, hogy merre nézünk, és kihez próbáljuk hasonlítani magunkat. Ha azt nézzük, hogy milyen elvárásaink vannak, akkor messze elmarad. Ha csak arra gondolok, hogy a tanügyben mi a helyzet, akkor tudjuk azt, hogy sok helyen úgy léteznek magyar osztályok, hogy magyar tanárok már nincsenek, tehát csak fiktív osztály miatt nagyon sok szülő már eleve román osztályba íratja a gyermekét. Ha olyan országokra nézek, mint Franciaország például, el sem ismerik azt, hogy léteznek etnikai közösségek, Görögország el sem ismeri, vagy olyan országokra, mint teszem fel Norvégia vagy Olaszország, amely nem hajlandó népszámláláskor követni azt, hogy kik és milyen mennyiségben léteznek az ország területén, akkor azt mondom, hogy ehhez képest a helyzetünk rózsás.
Ha Magyarországhoz viszonyítjuk, sokszor előhozakodnak idehaza a magyarországi kisebbségi önkormányzatokkal, az nyilván egy más rendszer, és kisebb létszámú közösségekről van szó, de lehet párhuzamot vonni a két ország között ilyen tekintetben?
Nem könnyű, már a kisebbségek létszámát illetően sem, de például Mékeréken a román zászló a polgármesteri hatalra fel van téve. Itt nálunk, hogyha egy polgármester ilyen tesz, akkor megbüntetik. Az önkormányzatok működnek, amennyire működhetnek, amennyire képesek működni az adott rendszerben. Nálunk nincsenek ilyen önkormányzatok, nálunk parlamenti képviselők vannak, de ha megnézzük, hogy ezeknek a parlamenti képviselőknek a szava mennyit ér a parlamentben, akkor rájövünk, hogy nulla. Egy adott pillanatban készítettem egy tanulmányt, hány javaslatot tettek le a kisebbségi képviselők, ebből hányat fogadott el a parlament, és sokkal rosszabb százalék arányban fogadták el, mint amikor ellenzéki politikusok tettek le törvényjavaslatot. Tehát az ellenzéki politikusnak inkább megszavazták a törvényjavaslatát, mint a kisebbségi képviselőknek. Ha arra gondolok, hogy például a magyar közösségnek nem lehet egy adott napja, amit Romániában ünnepel, a romáknak van, a szerbeknek van, stb. A magyar közösségnek nincs, mert horribile diktu március 15-ét szerette volna a magyar közösség, és ezt nem lehet megengedni, hogy egy ilyen napot a magyar közösség ünnepel. Tehát ezért mondom, hogy viszonyítás kérdése, hogy jobban vagy rosszabbul élünk, mint más etnikai közösségek a nagyvilágban.
A aggodalomra adhat az okot, hogy a éppen holnap után megalakuló parlamentben minden harmadik képviselő szélsőséges nézeteket vall?
Igen, mert ellenzéki pozícióból mindent lehet kritizálni, szavazatokat lehet gyűjteni azzal, hogy mindenfélét ígérnek, amit úgysem lehet betartani, de ellenzéki pozícióból senki nem vonja őket felelősségre, hogy miért ígérted ezt, ha nem tartottad be, mert a betartás az nem rajtuk múlik. Tehát nagyon megerősödhet a szélsőséges pártoknak a pozíciója, ami a kisebbségeknek jót soha nem hozott. A nagyvilágban azt látjuk, hogy hasonló tendencia van. Az Egyesült Államoktól kezdve Olaszországig a populista politikusoknak van nagy sikere. Ezen a szakaszon át kell jutni időnként, periodikusan nem az értékek számítanak, hanem az, hogy ki milyen könnyen ígér valamit, és ebbe a csapdába beleessünk, aztán jön egy katasztrófa, miután az emberek felébrednek és rájönnek, hogy ez nem megoldás. Sajnos most valahol ott vagyunk, ahol Európa 30-as években volt, hogy ebből merre fogunk kijutni, az a jövő kérdése.
Azt írja Jocó SMS-ben, szép jó napot, hát itt tényleg rózsás, mi a helyzet a székelyföldi autonómiával?
Erre még lehet várni egy kicsit.
Igen, bár ezt is többször előterjesztették. Na most, ha még maradjunk egy pillanatra a politika tér felén, jó az, ha egy erősnek mondható nemzeti közösség elitje, itt a magyar politikusokról beszélek, elfogadják azt, hogy nekik bizony nincs hozzáférésük bizonyos tisztségekhez, például miniszteri székekhez. Táncos Barna szenátor mondotta itt múlt pénteken, hogy hát a belügyi, honvédelmi, pénzügyi, stb. Miniszteri tisztségekhez az RMDSZ például nem engedik közel. Ez diszkrimináció, vagy az politikai egyesség, ha elfogadja ez a közösség azt, hogy hát ez van, nem lehetünk, akkor ez mi?
Mondok egy furcsát. Általában az egyházak a kultúrminisztérium hatáskörébe tartoznak. Ahogy Kelemen Hunor kulturális miniszter lett, abban a pillanatban az egyházaknak külön a kormány alá rendelték. Mikor lejárt a mandátuma, abban a pillanatban ismét a kultúrminisztérium alá rendelték. Tehát bizonyos, mert az ortodox egyháznak nem tetszett volna az, hogy Kelemen Hunor legyen a vallások fölötti főnök is. Tehát igen, bizonyos pozíciókat úgy gondolják, hogy azok annyira fontosak, hogy nem lehet egy ilyen hazaáruló közösségnek, mint a magyar közösség odaadni ezeket. Persze gondolom, itt a hallgatók értették az idézőjeleket, odaadni ilyen pozíciót, mint belügyminisztérium teszem fel. Hát az. Ezzel együtt kell élni. Vannak ilyen tabu témák, el kell fogadni azokat a minisztériumokat, ahol szintén lehet valamit tenni, és ahol az RMDSZ megtalálja maga helyét. Én nem vagyok RMDSZ tag, RMDSZ politikus, és ezért kívülről látom a dolgokat, de valóban teljesen fölösleges olyasmit feszegetni, amit soha nem lehet elérni.
Csak a magyarokkal van ez a probléma? Az
ország? Azt hiszem, igen, és ez a két dolognak tudhat. Az egyik az, hogy jelentős közösségről van szó, és a másik pedig az, hogy igen, van egy székelyföld, ahol a magyar közösség többségben van, ami miatt a román politikumban van egy félelem, hogy nehogy valami rossz dolog történjen.
Meg hát van egy szomszédos anyaország, az is okozhat akár félelmet?
Ez is okozhat félelmet. Mondjuk jelen pillanatban a magyar politika nincs olyan helyzetben az Európai Unióban, hogy különösebben hangoztassa a szavát, és valamit elérjen, de lehet, hogy ez is számít, hogy a romáknál például, ahol nincs egy anyaország, esetleg többet tud tenni egy olyan közösség, amely számított támogatásra.
Jó, akkor térjünk a hétköznapi problémákra, hagyjuk is a politikát. Többször feltették már a kérdést ebben a műsorban is, és én is felteszem, hiszen engem is zavar. Nem diszkrimináció az, ha egy kábel TV szolgáltatónál előfizető vagyok, és a magyar válogatott mérkőzéseinek idejére, most legutóbb a kézilabda, női kézilabda Európa bajnokságon a magyar nyelvű csatorna adás felfüggesztik, ez azt mondják, hogy geokódolás, hogy nem nézhető más ország területén, ezek ilyen szerződések védik, szóval miért gátolnak meg abban, hogy anyanyelvemen követhessem a mérkőzést, miközben fizetek egy szolgáltatásért?
Még az országos tanács, igazgató tanácsának voltam tagja, amikor valamikor 2006-ban volt olimpia,
igen.
2006-ban
nem,
vagy 2004-ben. lényegtelen. 2004-ben. 2004-ben, akkor amikor a 2004-es olimpia volt, és fekete volt a képernyő, akkor az Európai Unió egyik biztosához fordultam, és elmagyaráztam azt, hogy itt van egy szolgáltatás, amit én kifizetek, a szolgáltatás határoktól függetlenül kellene működjön, ennek ellenére nem, a szolgáltatást nem kapom meg. Nem tudta, hogy én ki vagyok, az illető biztos, azt válaszolta vissza, hogy forduljak a diszkrimináció ellenes hatósághoz. Meg is tettem, hivatalból eljárást indítottam, az Nemzetközi Olimpiai Bizottság is az UEFA ellen, mert ugyanakkor volt valami Európa bajnokság, vagy valamilyen hasonló, amikor szintén fekete volt a képernyő. Ezek az intézmények ügyvédeket alkalmaztak, el is jöttek az ügyvédek, és az első dolguk az volt, hogy kizárjanak engem, tehát elvegyék tőlem ezt az ügyet, mondván, hogy én érdekelt vagyok, mert ezért fordultam az Európai Unió biztosához. Átvett az egyik kollega az ügyet, én nem szólhattam többet bele, és a végső döntés az volt, hogy ez nem diszkrimináció, és az Olimpiai Bizottság például megígérte, hogy ezt a problémát meg fogják oldani, és megszüntették ezt a rendszert, ahol egy országban egy tévécsatorna vásárolja meg csak a közvetítés jogát.
Mondták 20 évvel ezelőtt.
Mondták 20 évvel ezelőtt, igen, azóta is ugyanez a helyzet. Én megpróbáltam tenni valamit, sajnos a tanács úgy döntött, hogy ez nem diszkrimináció, és maradt minden a régiben. Szerintem súlyosan ellentmond az Európai Uniós normáknak, ennek ellenére mindenki elfogadja.
Igen, hát most még szomorúbb a helyzet, hiszen korábban ugye kiírták a képernyőre, hogy az illető műsor csak az adott országban nézhető, most meg egyszerűen sötét a képernyő, semmiki nincs írva, mintha ott nem is létezne.
Igen, és interneten sem érhető el, tehát az is le van zárva, hogy ugye vannak tévécsatornák, amiket nézhetek számítógépen internet kapcsolattal. Ott is le van zárva, hogy például olyan volt, hogy meg akartam nézni egy labdarúgó mérkőzést, és egy szaudarábiai internet szolgáltatót találtam, aki közvetítette. Elég furcsa, hogy én fizetek egy szolgáltatást, és egy szaudarábiai szolgáltatótól kell nézzem a sporteseményt. Ezek felháborító dolgok, és az igazság az, hogy én nagyon kiábrándultam nagyon sok intézményből, mert akkor, amikor egyértelműen az elvek alapján kellene tegyenek valamit, nem tesznek anyagi érdekből. Mert pénz van a sportban, és ezt a pénzt ki kell használni.
Igen. A kisebbségi létről, a nemzeti közösségek elfogadásáról, diszkriminációról, a diszkrimináció ellenes tanács tevékenységéről szólunk mai műsorunkban. Meghívottam Haller István, a diszkrimináció ellenes tanács jogásza, a testület korábbi tagja. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja István, tiszteletem, miért csak a rosszabbhoz viszonyítunk, vegyük Dél-Tirolt, Gagauziát, a magyarországi nemzeti önkormányzati rendszert alapul, István.
Mondtam, hogy van jobb is, van rosszabb is. Mondjuk, igen, Dél-Tirol. Például említettem, hogy Olaszországban nem szabad az etnikai hovatartozást megkérdezni népszámláláskor, fogalmunk sincs, hogy ott mennyi német ajkú létezik, tudjuk azt, hogy van kétnyelvűség. A kétnyelvűség működik is, jártam többször is Dél-Tirolban. Igen, van, ahol jobb, van, ahol rosszabb. Különben Dél-Tirolban elég hosszú küzdelem után érték el azt, amit elértek. Nem egyből adta az olasz állam a jogokat az ott élő közösségnek. Vannak olyan jogok, amelyek még ennek ellenére is Romániában jobban érvényesülnek, és persze természetesen vannak jogok, amelyek Dél-Tirolban jobbak. Gagauziához szinte nem hasonlítanám a helyzetet, mert aki moldvai köztársaságban járt, és valóban látta azt, hogy mi történik, az tudja, hogy az a fiktív autonómia nem sokat ér, még kevesebbet ér, mint az a bizonyos magyar autonóm terület, ami létezett a sztálini időkben, és utána itt Romániában. Tehát a fiktív autonómia az soha nem jelent megoldást.
Két hallgató is várakozik a telefonnalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Hallgatjuk.
Annyit az előbbi elmondottakhoz, amit az úr elmondott a diszkrimináció tanács részéről, Hát az RMDS is tudos ebben, hogy kétkulacsos játékának köszönhetően, hogy mi nem létezünk, csak azt, amit a románságokor, a többség. Nem kell hóvirágnak lenni, tisztelt uraim. Fejezzük már be ezt a kétkulacsos munkát, álljunk, legyünk gerincesek, álljunk a talpunkra, ha azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, RMDS, minket képviselünk, minket képviseljenek.
Jó.
Itt kezdődik minden. Innen indul a baj, itt a bajnak a rákfenének a baja, itt van. Ezt nem lehet így tovább, hogy hazugságot szédítsük minden négy évenként a magyarságot. Itt az eredménye. Nézzük a sötét képernyőt, amit mi megfizetünk.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtam. Én remélem, hogy az illetékesek meghallották. Van némi igazság benne. A politikusok meg azt mondják, hogy ha nem vagyunk ott, akkor még ennyit sem tudnánk elérni.
Igen, tehát a politika egy olyan dolog, amihez érteni kell. A gerincoszlopát az ember fel kell adja. Ez van. Valóban, ha nincsenek ott, akkor még kevesebbet lehet elérni. Nehéz. Nem, én nem értek hozzá, emiatt nem is szeretem kommentálni. Nem könnyű azoknak sem, akik ott vannak. Én beszélgettem néhányal közülük, nincs könnyű dolguk. Tehát egyik félről is kapnak egy pofont, a másik félről is kapnak egy pofont. Ez van.
Hát valamit valamiért vállalnak. Igen. Még egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm az urakat! Halló!
Igen, tessék mondani, hallgatjuk!
Jó napot kívánok! Hát egy öreg néni vagyok, és bizony vannak hibák, de ott kezdődik, hogy a Maros Rádió is ott kezdi, hogy 5 angol dal betes, se dallam, se szöveg, és mi nem teszünk magyar slágereket, de lehet tenni olasz, mindent angol, de egy sláger legyen, olyan alacsony szinten közvetítik a dalokat, hogy az ember jön, hogy kapcsolja ki a rádiót.
Igen.
Nagyon szépen kérem, ezen mi idősek hallgassuk a rádiót, és ezen változtassanak azokon a sok bum-bum-bum-bum-bum-bum. Vannak olasz slágerek.
Igen, megértettük a problémát. Én jelzem ezt a helyzetet annak, aki ezt eldönti, én innen nem tudok ebben a kérdésben döntést hozni, de jelzem tovább. Azt írja Ilona. Jó napot kívánok, kérdése. Mennyire nehezítené meg a kisebbségek életét a két nyelven való tanítás, ugyanis például Németországban bevett megoldás a kérésre történő több nyelvi oktatás a tananyag jobb megértése miatt, és később jobban tudnak érvényesülni, ha az ország nyelvén is ismerik a szakzsargont, Ilona írja. Az éremnek a másik oldala.
Igen, én hosszú évek óta mondom, senki nem hallgat meg, hogy a román nyelvoktatás nem abból kellene álljon, hogy Eminescu verseket magoltatnak velem, hanem abból, hogy megtanuljam, amit tanulok matematikából, biológiából, földrajzból és így tovább, azt megtanuljam,
Románul is.
Ebből kellene álljon a román nyelvoktatás, mert nem román nyelv és irodalom, és főleg irodalom kellene legyen, hanem román nyelvoktatás. Tudomásul kell venni, van, aki a román nyelvet nem tudja másképp megtanulni, csak az iskolán keresztül. És az iskolának kötelessége lenne ezeket a szakszavakat a diákoknak megtanítani. Egyetemen is fontos lenne az, hogy aki magyar nyelven tanul, megtanulja a román szaknyelvet, illetve aki románul tanul, az megtanulja az illető területen a magyar szaknyelvet. Például tudom, hogy itt a Vásárhelyen a Mérnök Egyetemen folyt olyan oktatás, hogy bár az oktatás román nyelvű, de volt magyar nyelvóra, amikor a magyar szaknyelvet tanították a gyermekeknek. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, sajnos erre semmilyen hangsúlyt nem fektetnek, elmegyek az orvoshoz, az orvos román, és nem tudom elmagyarázni, hogy mit érzek, mi fáj, stb., mert én nem Eminescu verseket tanultam az iskolában.
Igen, de nem tudom, hogy a villanykörtének hogy mondják románul. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék,
Klár vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy hova tűnt el a Művészeti Egyetem Szent Györgyi István neve? A másik dolog az, hogy hogyan engedhették meg már a parlamentbe is, hogy a Vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egyesüljön egy alacsony színvonalú képző nem tudom, miért nevezem, egyetemnek nem lehet nevezni, ezzel csökkentve a magyar szekció színvonalát is.
Igen, köszönjük. Hát az, hogy egy egyetemen milyen minőségi az oktatás, azt hadd ne minősítsük hivatalosan, egy mérnöki egyetem volt a Petromajor Egyetem, hogy milyen oktatás folyt.
Ahol komoly szakemberek vannak, igen, különben, hogy a magyar oktatásra ez hogyan hatott, hogyan nem hatott, arról nem tudnék beszélni, viszont érdekes módon ezen a részlegen, ami az egykori mérnöki volt, magyar nyelvű informatika szakot is indítottak, tehát viszont a másik oldalon ez segítette annyiban, hogy egyáltalán a magyar nyelvet az oktatásban használni is lehessen, hogy két egyetem miért egyesül, elmagyarázom, nagyon egyszerű oka van. Rengeteg a nem oktató személyzet egy egyetemen, titkárnőtől elkezdve így tovább, és ha egyesülnek az egyetemek, akkor kevesebb ilyen személyzet van, tehát kevesebb pénz költődik el fölöslegesen, ezért kellett egyesülni. A Szentgyörgyi név eltűnt az egyetem nevéből, én ezt nem tudom, erről nem tudok mondani semmit.
Norbert írja, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy sok megaláztatás éri Romániában a magyarságot, például sporteseményeken is, amikor a Sepsi OSK vagy az FK Csíkszered a szurkolóit idegenbeli meccsein, ez ellen mit lehet tenni, Norbert?
Ahányszor a diszkriminációs tanácshoz ilyen jellegű bejelentés érkezett, annyiszor megalapítottuk a diszkrimináció tényét, megbüntettük azt a sportklubot, amelynek a szurkoló ilyen bekiabálásokat használtak. Egy időben megbüntettük a román futball szövetséget is, mert ők viszont nem jártak el ilyen esetben. Mindig ahányszor ilyent hallanak, annyiszor fordulnak az Országos Diszkriminációs Bizottsághoz, jelentsék be. A büntetés kicsi, de egyrészt előbb-utóbb nőhet azzal, hogyha egy klub ellen többszörösen alkalmazottak büntetést, másrészt jelezni kell, hogy igen, mi ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni.
És ezeket általában kifizetik, ezeket a bírságokat? Vagy megtámadják bíróságot?
Az a szerencsé, hogyha a bíróságon megtámadják, mert ezeket az eseteket elveszik, és akkor a bíróság kényszerít őket, hogy kifizessék. Nekünk nincsen kényszerítési lehetőségünk, hogy begyűjtsük ezeket a büntetéseket. Mindig elküldjük a pénzügyi hatóságoknak, hogy a pénzügyi hatóság kényszerítse az illető személyt, hogy gyűjtse be a pénzbüntetést. Attól tartok, hogy adott esetekben nem küldik ezeket a büntetéseket kifizetésre.
Egy újabb hallgató van, jó napot kívánunk.
Jó napot kívánok, Zsigmond vagyok. Az oktatással kapcsolatban szeretnék, valamelyik nap arról beszéltek, ha nem tudunk románul, nem tudunk érvényesülni. Ez így igaz. Az iskolában nem lehet megtanulni, menjünk valakihez tanárhoz. Na jó, tehát az iskolában miért nem lehet megtanulni? Miért nem lehet minden nap mondatni a gyerekekkel 5 román szót kórusba, amit megtanulnak úgy, mint a mi atyánk? És 10 nap után... 50 nap után hány szó? Tehát nulladik, első osztály, második. Tehát mikor tudunk 100 szót, 500-at, 1000-et, akkor jöhetnek a rövid tőmondatok, és meg tudunk tanulni. Csak sajnos minket se itt tanítottak, mert sokszor fel volt hagyva annyi, hogy 15-20-at kellett. Arra képtelenek voltunk. Ezzel el kéne gondolkozni egy kicsit. Nekem csak ennyi volna. Köszönöm szépen.
Igen, köszönjük szépen.
Egy adott évben megnéztem az érettségi eredményeket, és észrevettem, hogy Udvarhelyen az egyik osztályban a jegyek nagyon magasak voltak, 7, 8, 9, 10, és a másik osztályban 5-ösön alul voltak a jegyek. Megérdeklődtem, hogy mi történt, kiderült, hogy két különböző tanár tanította két osztályt, és ez emiatt ott az egyik osztályban nagyon nagy jegy, a másik osztályban nagyon kis jegy. Igen, sajnos nagyon függ attól, hogy ki oktatja a nyelvet, hogy annak mennyire van képessége megérteni azt, hogy itt olyan gyermekekről van szó, akik nem kerülnek közel ehhez a nyelvhez, és így álljon hozzá, hogy egy idegen nyelvet kell megtanítani a gyermekeknek, és lehet sikertelen is, hogyha a tanár felelőtlenül áll hozzá ez a problémához. Érkezett feljelentés a diszlenzés tanácsadó tankönyveket illető, hogy nem megfelelőek a magyar közösség számára. Mi meg is állapítottuk, hogy diszkriminatívak a tankönyvek abban a szempontból, hogy a magyar közösséget nem készítik fel, hogy a román nyelvet megtanulják. Ennek ellenére változás nem történt. A minisztérium többször is ígérte, hogy változtat. Én nem láttam ezt a változást még.
Igen, Imre írja. Mit szól ahhoz, tisztelt meghívott és Levente, hogy Csíkszeredában a Kájoni János utca fordítása Jonka Jánu. Ilyen ember nem is volt, nem létezett. Nem nevetséges ez? Hát Kini Zsipár sem, nem Pavel Kinézu.
Épp ezt akartam, hogy a Pavel Kinézu sokkal nevetségesebb. Ha nem tévedek, remélem nem tévedek, Kájoni neve latinul volt, mert abban az időben alapvetően latinul értekeztek, mivel tudomásunk szerint román népdalokat is dolgozott fel, vannak olyan feltételezések, hogy talán román volt. Teljesen mindegy. Ez legyen a legnagyobb problémánk, hogy egy magyar személyiségnek román nevet is adnak. György Dózsa is nevetséges, hogy minden az országban minden nagyobb településen létezik egy György Dózsa nevű település. Megkérdeztem egy bukaresti történészt, aki kacagott azt, hogy igen, mi a történelem egyetemen tanultuk, hogy Dózsa György is ő magyar volt, de ez van így. Sértőbb, valóban sértő a magyar közösség számára, hogy nem azt a nevet használjuk, ami valós, de mondom, igen, ez habatortán.
Igen, ezt meg fogjuk kérdezni Csíkszereda polgármesterétől, mert biztos, hogy nem most fordították le, hogy ugyan bizony ki fordította le a Kájoni János nevet Kajánóra. Még egy hallgatónk van a telefonon, jó napot kívánok! Halló? Halló? Nem akar a hallgató megszólalni. Imre írja, jó napot kívánok, például a nagy gigantikus energiaszolgáltatók egy szerződés, ajánlás vagy módosítás kapcsán, ha engem Kis Istvánnak hívnak, és nem Mik Stéfánnak, akkor az a bizonyos értesítő nem kéne magyarul is érkezzen?
Igen, mivel egy gazdasági magáncégről van szó, rá nem vonatkozik az a törvény, amely az államintézményekre, hogy kötelesek betartani a kétnyelvűség szabályát. Ilyen esetben normálisan, hogyha figyelembe vennénk azokat az Európa Tanácsi szabályozásokat, kisebbségi keretegyezmény, regionális nyelvek használata és így tovább, akkor ezek a nagy cégek is magyar nyelven kellene értesítsenek engem, de sajnos ezeket a román által aláírt és törvénybe épített nemzetközi szabályozásokat nem tartják be. Amikor a tanácsnál voltam, sokszor felhasználtam indoklásban ezeket, de hiába.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Arajt, Bokor Sándor!
Üdvözöljük, Bokor úr!
Szeretnék egy véleményt mondani az én elhangzott egyetem egyesítésének oka folytán. Határozott meggyőződésem is, nem csak az enyém, hogy a Marosvásárhelyi Egyetem összevonása más egyetemmel abszolút nem gazdasági szempont és elgondolás alapján történt. Politikai döntésről van szó, amelyben tudjuk, hogy milyen szerepet játszik ki, kik, és kikkel szemben. Úgyhogy merjük kimondani ezt.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, még annyit teszek hozzá, azt az informatika szakot csak azért hozták létre, hogy a Szapienciától diákokat vonjanak el, a Mogye ügyében valóban lépnie kellene a tanácsnak. Mit tud lépni? Mit tudna lépni a diszkrimináció ellenes tanács?
Miben? Tehát az, hogy létrehoztak egy magyar nyelvű informatika szakot, ebben az ügyben, igen, egyetlen egy diákot sem vett el a Szapienciától. Meg lehet nézni, hányan jelentkeztek azelőtt, hányan jelentkeznek most a Szapiencán. Egyetlen egy diákot sem vett el. Tehát
csökkent a magyar szak súlya.
Nem, mivel, hogy csökkent? Hogy csökkent?
Hát az összevonással, hogy most...
Jó, az összevonással az magyar...
Nem az informatika szak kapcsán.
És tudni kell azt, hogy a Vásárhelyi Műszaki Egyetem haldoklott, kereste az, hogy hogyan lehet egyesülni a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel, kereste az, hogy hogyan lehet esetleg létrehozni az összes Vásár Egyetem konzorciumát. Nem sikerült, az egyedüli, végül is, amit a Műszaki Egyetem szenátusa megszavazott, ez az egyesülés volt. Én sem tartom szerencsésnek, de mondom, a Műszaki Egyetem magában már nem tud létezni. Sajnos, tehát egyrészt volt a lehetőség, hogy a Bábesbő Egyetemmel egyesüljön, hogy ezzel létrejött volna a Bábesbő Egyetemnek egy műszaki szaka, mert azelőtt nem volt, és nincs műszaki oktatás. Tehát nagyon sok készülődés volt arra, hogy hogyan sikerül egyesülni a Műszaki Egyetemnek. Aki ismeri ezt a dolgot, az többet tud. Tehát nem arról volt, hogy gyorsan eldöntöttük, most akkor magyarban a magyar szakoknak a fontosságát csökkentsük azzal, hogy egyesülünk egy másik egyetemmel. Ez nem így történt. Ez nem így történt. Meg lehet kérdezni azt, hogy hány magyar tanár megy a szenátusi gyűlésekre és szavazott például, mert én azt láttam, hogy a szenátusban, az orvosi egyetem szenátusában minden javaslatot egyöntetően megszavaznak. Most egyetlen egy esetben láttam egy darab tartózkodást, amikor megszavazták azt, hogy egyetem rendszabályában az antiszemitizmus és stb. Ellen fel lehessen lépni. Na ez, ebben az esetben volt egy valaki, aki tartózkodott. De bármilyen más javaslat volt, azt egyöntetően megszavazták. Felteszem a kérdést, hol vannak azok a magyar tanárok, akik a szenátusnak tagjai? Hol vannak azok a magyar diákok, akik a szenátusnak tagjai?
Igen.
Tehát nagyon könnyű valakire rátenni a hibát. De kicsit nézzük a magunk házatáját.
Igen, kicsit befelé is nézzünk. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Egy szerény észrevételem volna a rádióban folyó román nyelv tanítatással kapcsolatban. Hát azok, akik szerkesztik azt a műsort, azt az 5 perces műsort, látszik rajtuk, hogy nem értik jól a román nyelvet. És miért? Nagyon sok technikai szó, amelyik elhangzik ottan, nem a hivatalos román nyelv, tehát a román fordítás szerint történik. Tehát több figyelemként kellene, de ez így, ahogy ez folyik, ez karikatúra. Ez nem szolgálja semmiféleképpen a nyelvoktatást. Én annak idején a román nyelvtanítást egy olyan román tanárnővel tanította, aki minden nap az új szavakat átvettük, szószedetünk volt, a következő nap kikérdezte, tehát így kell tanítani a román nyelvet. Nem úgy, ahogy itten ugrabugrálunk ide-oda. Jó lenne, hogyha átgondolnák és átváltoztatták, megszerkesztenék másként ezt a román nyelvtanítást, mert így semmivel se egyenlő, csak valakinek az anyagi hasznot hoz. Köszönöm.
Köszönjük a véleményét, nem tudjuk, hogy kinek, én nem tudom, hogy kinek hoz ez anyagi hasznot. Nem is feltétlenül az a célja a román nyelvleckének a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy most ebből tökéletesen megtanuljanak románul, hanem inkább az a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, amiről itt ebben a műsorban is beszéltünk, és sok műsorban beszélünk róla, hogy akarjunk románul megtanulni, hiszen jobb ez a helyzet nem lesz számunkra, mi többségben nem fogunk kerülni. Tehát aki itt akar élni ezen a vidéken, az kénytelen lesz előbb vagy utóbb megtanulni románul, hiszen amikor kikerül a munkaerőpiacra, akkor bizony akadályokba fog ütközni. Ennek a román nyelvleckének az a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy akarjunk tanulni románul, angolul, németül, mindenféle nyelven akarjunk tanulni.
Még annyit hozzáteszek, hogy 3 éven keresztül tanítottam a Bábesbója Egyetemen azokat a diákokat, akikből óvónő és tanítónő lesz, mert most kötelező az egyetem végzettség nekik is, és a diákjaim mondták, hogy nem tudnak románul. Ezek fogják a gyermekeinket tanítani román nyelvre, és ők azt mondták nekem, hogy ők nem tudnak románul. Én azt javasoltam, hogy olvassanak meséket, vegyék elő a Grimm testvérek meséit románul, amit magyarul ismernek, és akkor a szókincsüket ezzel tudják bővíteni. Én csak azt tudom javasolni, hogy próbáljunk olvasni olyan jellegű könyvet, amelyet magyar nyelven ismerünk, amely hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsük a román nyelvet. Amikor én végeztem az iskolát, akkor katasztrofálisan beszéltem románul. Utána jutottam egy olyan szintre, hogy amikor románul beszéltem, akkor senki nem jött rá arra, hogy magyar vagyok. Azt hallották hangsúlyból, hogy Erdély, de azt, hogy magyar lennék, arra nem jöttek rá. Tehát lehet. Van lehetőség, akarni is kell.
Igen, azt így egy hallgató, jó napot kívánok, harcolunk a magyarságunkért, de minden rendezvény, cégnév, stb. Mind angolul vagy más nyelven van kiírva, akkor miről beszélünk?
Igen, hát a reklámozatáján is. Fullos karácsony, ez egy reklám például, nem mondom meg, hogy hol és milyen cégnek, de fullos karácsony. Hát, hogyha így beszéljük a magyar nyelvünket, akkor ez van, akkor ez...
Igen. Egy másik hallgató írja, hozzák vissza a katonaságot. Na hát én itt ezzel tiltakozom két fiúgyermek apjaként itt háborúval a szomszédunkban. Nem hiszem, hogy a katonaság lenne az, ahol ma megtanulnának a gyerekek románul.
Nem, de az iskolák szerveznek ilyen csere akciókat, hogy az én gyermekem elmegy két hétre vakációban Moldvába, és a moldvai gyermek eljön abba a családba, és akkor ott a gyermek egyáltalán látja azt, hogy nem eszik meg, és másrészt valami ráragad a hangsúlyból, és kíváncsivá tesz egy gyermeket, hogy na mégiscsak ez a nyelv, és akkor hogyan fejlesztem magam tovább. Tehát én sem vagyok a katonasság híve, nem hiszem, hogy meg kell nyomorítani egy fiúgyermeket ahhoz, hogy megtanulja a román nyelvet.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a diszkrimináció ellenes tanács jogásza, a testület korábbi tagja Haller István volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen.